Thank you. aproximat. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te hívtál, Te hoztál minket ide. Azért, hogy mi is meghalljuk Te hívó hangodat. Hogy lerakjuk eléd megfáradt életünket. Hogy elinduljunk Téged követni. Vagy pedig, ha már követünk, akkor hogy ebben a követésben, odaszánásban megújuljon az életünk. Te tudod, Úrunk, hogy mi minden telepedett ránk, nyomaszt teherként, mi mindennel küszködünk, vagy mi minden elől menekülünk, és hogy hol mindenütt próbálkoztunk már, és nem találtuk azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy Te azért jöttél, hogy benned mindent megleljünk, hogy benned találjuk meg azt, aki az életünknek alapot, értelmet, célt és távlatot ad. Azért jöttél, hogy benne találjuk meg azt, aki megszabadít a bűntől és megment a kárhozattól, akivel és akinek érdemes élni, és akivel lehet igazán boldognak lenni. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy így kínálod ma is nekünk kegyelmedet, szeretetedet, jössz közel hozzánk az igében is, és arra kérünk, hogy tedd a szívünket nyitottá és készé arra, hogy üzenetedet megértsük, megszívleljük, befogadjuk, és az cselekedjen, teremjen bennünk. Kérünk, így adj halló fület, nyitott szívet, befogadó értelmet, és mindehhez Te lelkednek vezetését és áldását. Ámen. Kedves testvéreim, a mai estére a program szerint kijelölt ige Lukács evangélium a 13. fejezetében van, a 13. résznek a 6-tól a 9-ig terjedő verseiben. Tehát Lukács evangéliuma a 13. fejezet a 6-tól a 9-ig terjedő verset. Ezt az igét szeretném most felolvasni. Jézus azután ezt a példázatot mondta. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében, és kiment, hogy gyümölcsöt keressen rajta, de nem talált. Azt mondta a vincellérnek, íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába? De az így válaszolt neki. Uram, hagyd meg még ebben az évben, míg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre. Ha pedig nem, akkor vágd ki. Kedves testvéreim, egy nagyon megkapó és aztán, hogy jól érthető példázat ez, amit most felolvastam. Ezzel a szóval kezdődött, hogy azután. És ezért úgy gondolom, hogy jó, hogyha megnézzük, hogy mi után mondta Jézus ezt a példázatot. Tehát mi volt az előzménye annak, hogy ez a példázat elhangzott. Arról van szó megelőző versekben, hogy néhányan hírt hoztak Jézusnak arról, hogy bizonyos galileaiakat Pilátus megöletett, és a vérüket az áldozati állataik vérével elegyítette. És ez olyan megdöbbenéssel és talán borzalommal is töltötte el a tanítványokat, hogy Jézus, amikor a szívükbe látott, valószínűleg látta azt a kérdést is, ami őket foglalkoztatta, vagy azt a következtetést, amit ők ebből levontak, mert azt mondta nekik, hogy azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyáján hasonlóképpen elvesztek. És utána maga Jézus mond egy hasonló helyzetet, egy másik történetet, amit nyilván, hogy akkor jól ismertek és hallottak, és azt mondja nekik, hogy azt gondoljátok, hogy az a 18, akire rádőlt a torony Siloámnál, és megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél. aki Jeruzsálemben lakik? Nem. Sőt, azt mondom nektek, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek. Vagyis az Úr Jézus arra hívja föl itt a tanítványoknak a figyelmét, hogy nincsenek jobbak vagy különbek Isten előtt. És ebben benne van az is, hogy természetesen ők se higgyék magukról, hogy esetleg ők jobbak vagy különbek másoknál, akikkel ilyen szörnyű dolgok megtörténtek. És mind a két ízben Jézus azt mondja, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy elvesztek, vagy hasonlóképpen elvesztek. És a hangsúlyt itt a megtérésre helyezi. Megtérés nélkül mindegy, hogy jobban vagy kevésbé bűnös emberi megítélés szerint valaki egyszerűen elveszett, és a kárhozatban végzi. És erről szól az a példázat, amiből az derül ki, hogy a megtérés látható következményekkel jár. Így is mondhatjuk, hogy a megtérésnek vannak gyümölcsei. Azt hiszem, hogy Keresztelő János prédikációját, amikor jönnek hozzá az emberek, és vallást tesznek a bűneikről, mindannyian jól ismerjük, minden átvekben valamilyen formában elhangzik, hogy nem csak arról van szó, hogy ide kell jönni, és most azt mondani, hogy én megtérek, de azt mondják, hogy teremjetek a megtéréshez illő gyümölcsöket. Vagyis azt mondja ezzel, hogy aki megtért, aki lerakta a bűneit Isten előtt, és új életet kezdett annak az életén, ez kell, hogy látható legyen. És így mondja el az Úr Jézus a hallott példázatot a terméketlen fügefáról. Egy embernek volt egy fügefája a szőlőjében. Olyan érdekes kép ez, én mindig gondolkodom ezen, hogy is van ez, és most csak a saját következtetésem szerint mondom, de nekem mindig úgy tűnik, hogy ez nem egy magától értetődő helyzet, hogy van egy szőlőskert, és akkor van benne egy fügefa. Hát amerre én, ha látom, hogy szőlők vannak, már pedig itt a Csalóköz, meg Mátyusföld is lassan teli van szőlőültetvényekkel, sehol nincs a szőlőben fa. Lehet, hogy rosszul tudom, akkor örülnék, ha valaki igazi, de nem látni a szőlőben fát. A fügefa pedig kimondottan olyan fa, különösen a hazájában, aminek hatalmas lombja van, terjedelmes és nagyon nagy maga az árnyéka is, tehát a szőlőben nem szoktak árnyékot adó fát telepíteni, vagy egyáltalán fát. Tehát már maga a helyzet is egy kicsit olyan nem szokványos azzal, hogy ebben a szőlőben van egy fügefa, egy fáról van most szó, és valószínűleg azért, mert ahogy említettem, nem ez az általános helyzet, hogy a fügefákkal ültetik, vagy a szőlő sorok közé fügefákat ültetnének, de ebben a szőlőben van egy fügefa. Márpedig egy fának az a dolga, hogy teremjen. És ez a fügefa annak ellenére van ott, hogy úgy általános megítélés szerint talán nincs is nagyon mit keresnie ott, de mégis ott van. A szőlő pedig a Szentírásban nagyon sokszor Isten népét szimbolizálja, választott népet jelképezi, és ott van az a fa, amelyik ilyen értelemben valami kívülálló, és mégis oda került. Inkább kivétel ez, mint általános helyzet, de ha gyümölcsöt terem, akkor érdemes ott tartani, akkor értékes, mert a gyümölcse érték. És most szeretnék visszautalni egy másik esetre, amit biztosan szintén jól ismerünk, amikor Jézus megátkozta a fügefát, mert gyümölcsöt keresett rajta, és nem talál. És az egyik evangélista egy olyan magyarázatot fűz hozzá, hogy mert nem volt füge érés ideje. Ugye ebből arra szoktunk következtetni, hogy ez valahogy egy kicsit igazságtalan, hogy Jézus elvárja a fügefától, hogy gyümölcsöt adjon, miközben nincs füge érés ideje. De tudnom kell, és azt hiszem, hogy vannak talán többen itt közöttünk is, akiknek van fügefájuk, mert magba is láttam már nem egyet, hogy a fügefa nem ettől eddig terem, hanem egy egészséges termőfán valamilyen formában mindig akad gyümölcs. Vagy csak egy egészen pici, vagy már érőfélbe levő. Szóval lehet, hogy nem a fügeérés ideje van éppen, de füge mindig van a fán. Valamilyen stádiumban biztosan. Tehát, ha nem talált rajta Jézus semmit, akkor az a fa terméketlen volt. Akkor az a fa hiába foglalta a földet. És úgy gondolom, hogy ez az, ami segíthet nekünk is megérteni a mi példázatunkat, és a példázatban a gazda szomorúságát. Ott van a szőlőjében a fügefa, és kiment, hogy gyümölcsöt keresse rajta, de nem talált. Nagyon érdekes azonban, hogy ez nem csak egy pillanatnyi helyzet, hanem szinte mondhatnánk, jön egyszer, semmi. Kijön másodszor, megint semmi. Kijön harmadszor, kijön sokadszor, és nincs. És a gazda csak próbálja újra és újra keresni a gyümölcsöt. De nincs rajta gyümölcs. Ugye elgondolkodtam azon, hogy hányadik próbálkozásnál hagynánk mi abba, hogy most már elég volt. Semmilyen formában nincs gyümölcs rajta. Ez a fa, mondhatjuk, hogy terméketlen. Pedig, ahogy említettem, az az értelme az oklétének, hogy teremjen. Hiszen a fát nem a lombjáért tartjuk, és így csak elfoglalja a földet. Elfoglalja a szőlőtől a napot, a fényt, a táplálékot, és kiderül, hogy ez már itt van 3 éve. 3 éve, sőt, így mondja az ige, és az íme mindig egy fontos szó. Azt mondja a vincelének, íme, 3 éve, hogy ide járok gyümölcsöt keresni ezen a fügefán, de nem találok. Az íme az mindig egy ilyen figyelemfelkeltő, figyelemfelhívó, nagyon fontos szó. Valami lényeges hangzik el. Nincs rajta gyümölcs. Íme, jövök, keresem, hiába. Ez a fa él. Nem szárad ki. És gyümölcs nélkül mégis azt mondhatjuk, hogy halott. Mert hiába való, mert haszontalan, nincs haszon belőle. Se van az értelemben. Fölösleges. És ez olyan szomorú látni. Ezzel kapcsolatban eszembe jutott egy jó pár éve volt már cikk valamelyik újságban, egy nénivel, aki annak idején a gyülekezetünk tagja volt, megérte a 100. évét. És ugye ilyenkor általában 100 éveseket úgy megszokták kicsit interjúvolni. Ez a néni nagyon nagy szegénységben és nyomorúságban élt. Nagyon nehéz élete volt, és küzdelmes. És érdeklődéssel olvastam a cikket, hogy mit ír vajon. Járt templomba, amikor tudott, ott volt. Többször meglátogattam, úrvacsorát is vittem neki. Isten félő volt a maga módján. És olyan döbbenetes volt, és úgy elszomorított, és fájt a szívem, amikor azt olvastam, hogy hát, ahogy így visszagondolok, olyan hiába való volt az életem. Olyan hiába való volt az életem. És egy kicsit utalok a délutánra, és ugye 100 évet megélt. Nem a hossza számít, hanem a mi volt. Szóval Jézus nem azt akarja, hogy mi hiába való életet éljünk, akárhány évet is ad. És hiába való élet az is, amit ez a fügefa ad elénk. Hogy ott van, foglalja a helyet, táplálkozik, sütteti magát a napon, és mégis nincs semmi haszna. Azt olvassuk. Vágd ki, miért foglalja a földet hiába. nincs ott mit keresnie. Vágd ki, hiába van ott. Ugye milyen borzasztó ez? Ez tulajdonképpen egy ítélet, egy halálos ítélet. A fa fölött, amelyik él, de halott. És ezzel a példázattal kapcsolatban úgy láttam, hogy tulajdonképpen rólunk is elmondható, hogy én is egy fügefa vagyok a szőlőben. Nem az Isten népéből való, és az Isten népe közé tartozhat. Ott lehetek, ahol nem lennék, és nem lehetnék. Isten népe, Isten gyermekei között, és ő a hasznomat szeretné venni. Ő nem azt akarja, hogy hiába foglaljam a földet, hogy csak úgy legyek. És ezért jön, és keres, és mit talál? Talál-e valamit? Vagy rólunk is elhangzik, hogy miért foglalja a földet hiába? Vágd ki! Nem borzasztó ez? Annyi esélyt kapott az a fa. 3 éven keresztül. Ahányszor a gazda látta, hogy nincs rajta gyümölcs, mindig adott neki még időt. És egyszer azt mondja, hogy elég volt. Ki vele? Útban van itt, nincs rá szükség. Nincs rajta gyümölcs. Nem a szép látvány kell, nem a hatalmas lomb, nem is az árnyék, vagy valamilyen külső dísz, hanem gyümölcs kell. De mi a baj, és miért nincs ez így rendben? Mi az a gyümölcs, ami hiányzik? És itt szeretnék visszautalni arra, amivel kezdtük, hogy Jézus ezt megelőzően a megtérésről beszélt. És aztán úgy a gyümölcsről. Nem az a gyümölcs, amit megpróbálunk valahogy kipréselni magunkból, valamilyen módon erőltetni, megjátszani, hogy úgy látszon, hogy úgy tűnjön, hogy azt higgyék, hogy hú, de milyen rendben van velem minden. A gyümölcs soha nem emberi igyekezetnek az eredménye. A gyümölcs az mindig, szinte mondhatjuk így, hogy magától terem. Ahogyan a fa is nem tudatosítja, hogy terem, csak egyszerűen él, és annak ez a következménye. Azt termi, ami a természetéből adódik. Ami végül is csak úgy magától jön. Mi az a gyümölcs? Ha a megtérés gyümölcséről beszélünk, megtérés gyümölcséről, akkor bizony az, hogy Jézus előtt egyetlen dolog számít, az, hogy ő ott élhet-e bennünk. Ezzel szemben mi sokszor, hányszor úgy van, hogy erőlködünk, igyekezünk, fel akarunk valamit mutatni, bizonyítani akarunk, el akarjuk magunkkal is, meg másokkal is hitetni, hogy rendben van, hogy ez jó, hogy ez szép, még Istennel is, és ez nem megy. Mert nem ez a jó út. Mert ő nem a gyümölcstermésnek az erőlködését akarja, hanem azt, hogy az Úr Jézus Krisztus legyen jelen bennünk, hogy isteni természet részesei legyünk, hogy kiábrázolódjék bennünk a Krisztus. És annak a megtérésnek, annak a hozzátérésnek, amikor ő bennünk élhet, annak vannak meg a gyümölcsei. Hogyha nincs gyümölcs, akkor az a megtérés talán nem volt megtérés. És mit mond a gazda? Vágd ki. Rettenetes két szó. Vágd ki. Nincs tovább vége. Befejeztük. Micsoda szörnyű egy helyzet ez. Már nincs remény a fa számára. Vége van. Elrontott, hiába való életet már nem lehet megváltoztatni. De sokszor és de sokan ezt így gondolják, hogy rajtam már nem lehet segíteni, hogy nekem már úgyis minden mindegy. A példázat arról szól, hogy van remény. És ezt a reményt aztán nagyon szépen mutatja be az Úr Jézus Krisztus mellett függő Lator esete ott a Golgotai kereszten. És az, hogy még az ő számára is, még akkor is volt remény. Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. És Jézus azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Egy elrontott élet, egy olyan élet, ami teljes csőd, ami tele van gonoszsággal, bűnnel, gyilkossággal is talán. És amikor már nem lehet semmit jóvá tenni, helyrehozni, még akkor is van remény, mert a megtérés megtörtént. És ez olyan jó, hogy az a vincellér, akinek a gazda kiadja a parancsot, hogy vágd ki, elkezd könyörögni a terméketlen füge fáért. De az így válaszolt neki. Itt van ez a de. Uram, hagyd meg még ebben az évben, amíg körülásom és megtrágyázom, hát ha terem jövőre. A vincellér közbelép, egy közben járó, aki a fa érdekében szól, és aki kér neki még egy kis időt, még egy évet. Sok vagy kevés, ki maga döntse el, egy behatározott idő. És azt mondja, hogy én ezzel a fával különös gondoskodással, odafigyeléssel fogok törődni. Megásom, körbeásom, megtrágyázom, ellátom mindennel, ami még segíthet rajta, fáradtsággal körülveszi és gondozza, és azt mondja, hát ha terem jövőre, ha 3 évig nem is termett, hát ha terem jövőre, hát ha megtermi a gyümölcsét, a megtérés gyümölcsét, mert gyümölcs nélkül a megtérés nem megtérés. Közben jár a vincellér, hogy hát ha lesz látható változás a fának az életében. És olyan jó arra gondolunk, hogy azért jött az Úr Jézus, hogy a vincellérnek a szerepét, a vincellérnek a szolgálatát, ezt a közben járó könyörgést és fáradozást elvégezze a mi életünk fölött is. Hogy ne kelljen kivágni, hogy ne kerüljön ítéletre, hanem hogy legyen lehetőség arra a megtérésre, amikor eljutok oda, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges üdvözítőmnek, a Jézus Krisztusnak a tulajdona. Az övé vagyok, neki adok teret, ő él bennem, szabad kezet, cselekvést adok neki az életemben, és már ő veszi át az irányítást. Ő kezd bennem élni, cselekedni. És így lesz a megtérés gyümölcse. Az általa megújított élet. Az ő lelkének a munkája, eredménye a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hűség, szerénység és a többi. A lélek gyümölcsét teremni. Akkor lehet, az Isten lelke átjárja az embert. Ő ezért mindent megtett. A vincellér, még azt a plusz időt is kikönyörgi. Körülásom, megtrágyázom, hát ha terem jövőre. Ha nem, akkor vágd ki. Kedves testvéreim, tulajdonképpen azt a lehetőséget tárja elénk ez az ige, ez a példázat, hogy megtérés, vagy pusztulás. Élet, vagy halál. Üdvösség, vagy kárhozat. De az üdvösségről akkor jó hírként, akkor tudunk jó hírként beszélni, hogyha szembesülünk az üdvösség hiány a kárhozattal is. És ez a kérdés, hogy vannak-e megtérést igazoló gyümölcsök? Mit talál a vincellér az életemben? ha már 3 éve, vagy több éve, vagy évtizedek óta semmi is. Hallom-e a vincelér közben járó kérését, azt a szeretetet, amely előtt vesződve és gondoskodva jön azért, hogy megmentsen. Ezért jött az Úr Jézus, hogy ezt az esélyt felkínálja. Mert szeret, mert fontosak vagyunk neki. És nem sajnálja, hogy bíbelődjön velünk. Ő meg akar menteni. Nem azt akarja, hogy mi erőlködjünk, hanem azt akarja, hogy megadjuk magunkat úgy neki. Hogy elfogadjuk az ő életét, az ő áldozatát, a golgotai keresztüzenetét, és az ő szeretetét, amellyel újat kezdhet velünk. Ez az egyik lehetőség, ugye, hát ha terem jövőre. De ha nem, akkor vág ki. Ez egy nagyon komoly figyelmeztetés, hogy az Isten türelmének is van vége. Az, hogy adja az időt, hogy meghosszabbítja, ugye szoktuk mondani, hogy még tart a kegyelmi idő, ez mind nagyszerű. De íme itt is szembesülünk azzal, hogy ez a türelmi idő egyszer elfogy. És akkor már elég lesz, és vége lesz. Nem tudjuk, hogy mikor. De azt igen, hogy akkor, amikor az az idő letelik, már nincs több esély, és nincs tovább. És ő nem ezt akarja. Ő azért hívogat, és de jó lenne, ha elmondhatnánk, hogy hívtál, Uram, hallottam jól, és sietek, mert ő azt akarja, hogy ezt a hívást halljuk meg. Ezt a lehetőséget kínálja ma is, nekünk is. És azért, hogy élhessen bennünk, és hogy mi élhessünk önmagunkban gyümölcsre alkalmatlanul, mégis gyümölcstől loskadozva, gyümölcstermő fügefaként a szőlőben. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, könyörülj rajtunk és bocsáss meg minden erőlködésünket, minden képmutatásunkat, igyekezetünket, amivel másokat, olykor téged meg magunkat is megpróbálunk hitegetni vagy becsapni, hogy minden rendben van. Bocsáss meg, hogy gyümölcsök helyett sokszor diszeket aggatunk magunkra. Bocsáss meg, hogy csak erőlködünk. És bocsáss meg, hogy a megtérés gyümölcsei bizony aligha láthatók bennünk. Pedig te arra méltattál, hogy érdemtelenül ott lehetünk a te néped közösségében. Köszönjük, hogy ma arra figyelmeztetsz, hogy az idő ellenünk dolgozik. De még adtál időt. Köszönjük, hogy a vincellér szeretetével, türelmével, szolgálatával akarod körülvenni a mi életünket is. Add, hogy engedjük, hogy körülás megtrágyáz, akkor is, ha ez nekünk, ez a velünk való foglalkozás néha nehéz, néha kényelmetlen. És benne van az is, hogy nyilvánvalóvá válik, hogy baj van. De köszönjük, hogy törődsz velünk. Köszönjük, hogy nem akarsz úgy hagyni, és hogy nem akarod az ítéletet véglegesíteni, hanem azt szeretnéd, hogyha kegyelemben részesülnénk, és megújulna az életünk, hogy ne élő halottak, hanem gyümölcstermő, a te dicsőségedre élő gyermekeid lehessünk. Könyörülj rajtunk, hogy eljussunk arra a megtérésre, amikor bizonyosan tudhatjuk, hogy megbocsátottad a bűneinket, hogy üdvösségünk van, és hogy ott élsz a szívünkben, és szeretettel, és minden hűséggel szeretnénk téged követni. Könyörülj rajtunk, hadd tudjunk így élni veled, és engedni, hogy te élj bennünk, és a te jelenléted legyen látható, érzékelhető azok között, akik között élünk. Az a gyümölcs, ami nem tudatos, de tőled való. Mutassa a te hatalmadat és szeretetedet bennünk is. Könyörülj azért rajtunk, és kérünk, hogy ne szóljon igét hiába. Hogy ne legyen fölösleges és haszontalan az az idő, amit itt töltöttünk, mert nem történt velünk semmi. Könyörülj rajtunk, hogy elvégezhess bennünk azt, amit elkezdtél, és lehessen az életünk. Neked odaszánt és rólad szóló, téged magasztaló élet. Amen. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár ezt az éneket énekeljük.
Oh. Köszönjük szépen!